hogy mondta Gyuri, hogy bizalom egy kapcsolatban, igaz? Kettő Korintus 3:4. És ez egy nagyszerű, nagyszerű üzenet volt. Köszönjük szépen. Köszönjük. És azt gondolom, hogy Isten szeretne ma mondani neked valamit. Szeretne adni neked valamit, ami létfontosságú neked. Az életed egyik legfontosabb elemét. És csak ezt a verset, ha megnézzük. Ilyen bizalmunk pedig a Krisztus által van Isten iránt. Nem mintha önmagunktól, mint egy a magunk erejéből volnánk alkalmasak, hogy bármit is megítéljünk, ellenkezőleg. A mi alkalmasságunk az Istentől van. Ilyen bizalmunk pedig a Krisztus által van Isten iránt. Ezt értitek? Nem. Ezt én sem értem. Azt mondja, hogy nem mintha önmagunktól, mint egy a magunk erejéből volnánk alkalmasak. Tehát ha önmagamtól, a magam erejéből nem vagyok alkalmas, akkor egyáltalán nem vagyok alkalmas. Nincs más alkalmasság, csak az, ami önmagamból ered. Igaz? Nem ezt tanultuk? Hanem ellenkezőleg a mi alkalmasságunk az Istentől van. És akkor még egy vers. Róma 8:14. Mert ha test szerint... Nem az a 13. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. És ezen gondolkoztam, hogy hol hazudik a világ nekünk. Ti tudjátok, hogy hol hazudik? Ismeritek ezt a keresztény szöveget, ugye? Fordulj el a világtól! Fordulj el! Élj szent életet! A világ becsap téged! Becsap a világ! Hazudik neked! Fúj pénz! A pénz minden gonosznak a gyökere. Te szereted a pénzt, igaz? Fordulj el a világtól. Ne élj itt álmodozol, meg ilyen kinyújtogatod a kezedet nagyobb dolgok iránt. Fordulj el a világ. A világ becsap téged. Alkoholista leszel. A kábítószeres leszel. Elszúrod az életedet. De a világ nem így csap be minket. Ezt értitek? A mód, ahogy a világ becsap, az ennél sokkal, sokkal kifinomultabb. És ez a szöveg, ez az, amitől a tizenéveseknek kinyílik a bicska a zsebében, és dafke csak a világ után mennek. Ugye? Mert nem tudom miért, ezt pontosan nem érted. Hogy? Mit? Igen. A világ nem így csap be. Ez a szöveg olyan, mintha az egyetlen jót el akarnák venni tőlem. A világ megígérte nekem, hogy ad valamit, és aztán jön a tiltás, hogy ne. Azt a jót, ami jó lehet, hogy nem szent, de nem is olyan rossz. Jó, nem akarok alkoholista lenni, de nem olyan rossz az, amikor az ember be van rúgva. Ez nem lesz rajta a kazettán később. De most, oké, tehát ha beszélsz egy emberrel, aki szereti ezt, az ezt fogja gondolni. Hogy öregem, te össze vagy zavarodva. Ez nem rossz, hanem helytelen. És igazából nincs sokkal több örömöm az életben, mint az az három üveg sör este. És attól egy kicsit megvidámodik a szívem. Miért mondod, hogy ez nem jó? Ez igenis jó. Hát én tudom, hogy jó. És amikor azt mondod, hogy tudod, hogy ne edd meg, ez egy negatív tiltás, amelyik igazából becsap. Mert eltakarja a nagyobb veszteséget, eltakarja a dolgok lényegét. És a világ nem ezen a szinten hazudik nekünk hatásosan. Mert ez igazából egy ponton, egy szinten túl nyilvánvaló. Tehát persze a három üveg sörre még rá lehet fogni, hogy megvidámítja a szívet. Mellesleg én nem iszom egyáltalán, tehát azért merek ezzel példálózni. De az öt üveg sörrel már leüvöltöm a gyereket, és a nyolc üveg sörrel belepofozom az asszonyt a sarokba, és a tíz üveg sörrel már elpusztítottam az agyamnak a felét, és nyilvánvaló alkoholista vagyok. Tehát igazából ezen a szinten nem olyan nehéz leleplezni, hogy rossz irányba indultam, hogy gáz van. A világ egy más szinten hazudik nekünk hatékonyabban. És amiről beszélni szeretnék most, az az, hogy te ki vagy. Az én képről szeretnék beszélni. És ez nagyon fontos, és nagyon alapvető. Meghatározza az életünket, meghatározza a viszonyulásunkat mindenhez. A világ elsősorban azzal hazudik, hogy azt mondja, hogy az vagy, amit csinálsz. Hogy akkora az értéked, amekkora a teljesítményed. Hogy férfiként akkor vagy értékes, ha karriert csináltál, ha sok pénzed van, ha okos vagy, ha van több diplomád, hogyha nagyon eredményes az, amit csinálsz, hogyha szereztél magadnak egy nevet. Nőként akkor vagy értékes, hogyha intelligens vagy, hogyha szép vagy, hogyha az ujjad köré tudod csavarni a férfiakat, hogyha az összes többi nő téged irigyel, és nem tudom, ezt a nőktől kell megkérdezni, hogy pontosan hogy hangzik ez a képlet. Az a mézes madzag, amit eléd raknak, hogy olyannak kell lenned. Férfiként látom, hogy néz ki az a kép, amit a világ arra használ, hogy manipuláljon. És tudod, amikor azt hiszem, hogy érett vagyok, akkor ezt a képet fogom és széttépem, és azt mondom, hogy a világ hazudott azzal, hogy egy ilyen képet rakott elém. Nekem nem kell macsónak lennem, nem kell milliomosnak lennem, nem kell nem tudom hány könyvet írnom ahhoz, hogy legyek valaki. És széttépem ezt a képet, és mellé rakok egy másikat, és azt mondom, hogy nekem mindössze jó kereszténynek kell lennem, elég gondoskodnom a családomról, és a legjobb tudásom szerint megtenni minden jót, amit tudok. És akkor érett voltam. Igaz? Ezzel hazudik a világ? Mi a baj ebben a második képletben? Ugyanaz, mint az elsőben. Hogy ugyanaz a rendszer. Értitek? Ugyanaz a rendszer. Teljesítmény, valamilyen teljesítmény. Van egy minta, van egy léc, amihez nekem fel kell nőnöm, amit nekem el kell érnem, amit nekem teljesítenem kell, és az én értékemet az határozza meg, hogy ehhez a léchez, ehhez a mércéhez képest mennyire teljesítek. És figyelj, teljesen mindegy, hogy milyen mércét állítasz föl. Teljesen mindegy, hogy milyen lécet raksz föl. Ha valamilyen mércének akarsz megfelelni, akkor egy rossz pályán játszol, akkor elhitted a világ hazugságát, ami igazából teljesen kiszolgáltat annak, hogy éppen milyen mércét tesznek eléd. A manipuláció teljes. Az életedet az vezeti, hogy milyen képet raknak eléd, és a képeket mindig le lehet cserélni. Ha az egyik nem működik, előveszek egy másikat. Ha már az sem működik, előveszek egy harmadikat. Világi emberként az ember gürizik azért, hogy sikeres legyen, keresztényként meg gürizik azért, hogy jó keresztény legyen. De a gürizés nem szűnik meg. És a csapda, a manipulációs csapda ugyanaz. A világ hazudik. És mi elhisszük, hogy az értékünket az adja, amit csinálunk. És kétféleképpen hazudik ez a tükör. Az egyik, hogy túl magasra emel. Amikor sikeres vagy, amikor a képnek megfelelsz, akár egy kívülről rád kényszerített képnek, akár egy magad által választott képnek, akár a saját lelked által kreált képnek, ugye? Neked van egy elvárásod önmagaddal szemben. Nekem ilyennek kéne lennem. Én ilyen akarok lenni. És ha sikerül megfelelned a képnek, akkor büszke vagy. Akkor kihúzod magad, és azt mondod, hogy én vagyok valaki. És egy hamis alapon vagy igaz. Egy hamis alapon tartod magad értékesnek. Az eredmény, amire jutsz, mindenképpen csak viszonylagos lesz. Egy kicsi eredmény lesz. Még akkor is, ha azt mondom, hogy jobb vagyok mindannyiótoknál. Én jobb vagyok, mint az átlag. És ez hova emel téged? Hát a béka feneke alól egy picit magasabbra. A béka feneke fölé. És így jó élni? Ezzel megtelt a szíved méltósággal? Ezzel lett erőd arra, hogy szembenézz a holnappal? Ezzel az élet alapja megváltozott? Nem, semmi nem változott, csak büszke lettem. Csak van egy hamis képletem arra, hogy hogyan élhetek. A másik, és azt hiszem, hogy ez a gyakoribb, amikor nem sikerül teljesíteni. A legtöbbször nem sikerül megfelelni a szépség ideálnak, az intellektuális kihívásnak, a sikerkényszernek. Nem sikerül, alul maradok. Csak a mindennapi rutin. Hát öregem, végig gondoltad, hogy mi mindent kéne csinálnod egy nap? Hát ez egy őrület, tudod? Ha csak egy időben szokásom volt, hogy leírtam a feladataimat, hogy rendet tudjak tenni bele. De rájöttem, hogy csak azért írom le őket, hogy áthúzzam őket, mert hogyha csak bevállalom, hogy meg akarom őket csinálni, megőrülök. Hát lehetetlen, nem fér bele. Ez alapján egy totál kudarcként kell élnem minden napomat. Mert nem tudom teljesíteni. Még a magam által felállított mércét sem. Ezt értitek? Úgyhogy úgy nézek magamra, mint egy féregre. Egy állandó bűntudattal él az ember, aki amikor a meg nem felelés, az elégtelenség, ezt értitek? És így élem az életemet. Egy hiánygazdálkodásból. Miért? Mert elhittem egy hamis rendszert, és a rendszer nem ott hazudik, hogy egy rossz képet rakott eléd, hanem ott, hogy bármilyen képet rakott eléd. Te nem az vagy, amit csinálsz. Olvassuk el még egyszer ezt a verset, amit az előbb olvastunk. Korintusiakban. Azt mondja, ilyen bizalmunk pedig a Krisztus által van Isten iránt. Nem mintha önmagunktól, a magunk erejéből volnánk alkalmassak, hogy bármit is megítéljünk, ellenkezőleg a mi alkalmasságunk az Istentől van. Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk. Nem betűjé, nem a mércéjé, nem a felállított képé, hanem a szellemé, mert a betű mit csinál? Megöl. Öregem, megöl. Ne légy szentimentális a hozzáállásoddal. Két rendszer van. Az egyik megöl, és a másik pedig életet ad. Azt mondja, hogy mert a betű megöl, a szellem pedig megelevenít. Van egy radikális változás, amit meg kell értened az életben. És a változás az, hogy nem élhetsz mércék szerint. Nem élhetsz egy olyan életet, ahol magadat mindig valamilyen betűhöz, valamilyen mércéhez, valamilyen szabályhoz szabod, és azt szerint jutalmazod, hogy megfelelsz-e, vagy azt szerint bünteted, hogy elbuksz. Én nem vagyok elég, és helyettesíts be bármit. Én sokkal jobb vagyok, és helyettesíts be bármit. És egy őrült világban élsz, ahol halálra vagy ítélve. A halál több szinten zajlik. Az első, elidegenedsz önmagadtól. Te vagy önmagad bírája, és önmagadat, mint az elítélendőt, vagy épp felmentendőt nézed. Ezt nem tudom, értitek-e? Hogyha egy gyerek azt kapja a szüleitől, hogy figyelj, tedd ezt, tedd azt, megteszed jó fiú, nem teszed tasli. Megteszed jó fiú, nem teszed tasli. Akkor szerinted jó kapcsolata lesz a szüleivel? Te szeretnél egy ilyen mestert magad fölé? Egy ilyen vezetőt? Saját magaddal így bánsz ebben a rendszerben, megölöd magadat. nem szereted, mert nem azt mondod, hogy te az vagy, és most nem a Gyuriról beszélek, hanem én nézek önmagamra kívülről, Sanyi, szia, szeretlek, jó reggel, te az vagy, aki mellett mindvégig kitartok. El vagy fogadva feltétel nélkül, sok hülyeséget csinálsz, úgyhogy azt tanácsolom neked, hogy ne csinálj annyi hülyeséget, de szeretlek. Nem, ez a rendszer, a betűrendszere azt mondja, hogy hú, te nyomorult disznó, már megint mit csináltál? Hatalmas tasli vagy, utána, na jó van, ügyes vagy, teljesítettél. Az énem azt tanulja, hogy teljesen értéktelen vagyok. Csak használnak. Csak használnak. Én csak arra vagyok jó, hogy megfeleljek valaminek. Totálisan értéktelen. Elidegenedek a többiektől, mert ha magamat így nézem, akkor másokat is így fogok nézni. Ha magamat így ítélem, akkor a másik ember is csak az elképzeléseimnek megfelelő, vagy nem megfelelő lesz. Ahogy Pásztor Kende tanította, fekete listás, vagy fehér listás emberek lesznek körülöttem. Megfelelsz, nem felelsz meg. És elidegenít Istentől, mert Isten is ilyen lesz. Őt is ő a legnagyobb ítélőbíra. Vagy agyonüt, vagy felment. És semmiféle kapcsolatnak nincs helye. Csak félelemnek, vagy büszke követelésnek. Ha elbukom a játékban, menekülök Isten elől, ha győzök a játékban, akkor verem az asztalt, és azt mondom, hogy jár nekem. Egy őrült rendszer. És ez az, amit a világ olyan mélyen megtanított nekünk, hogy már a zsigereinkben is benne van. Ezt felismeritek? Vagy csak én érzem így? Ismeritek ezt az érzést? Ismeritek ezt a... Oké. És mit mond Isten? Isten azt mondja, hogy hey, nem, ez nem így van. És ahhoz, hogy segítsek neked megszabadulni ettől a rendszertől, két dolgot kell megtanulnod. Két tant. Az egyik a teljes romlottság tana, ami egy teljesen biblikus tanítás, az szerint arról, hogy gyakorlatilag nincs igaz ember egyetlen egy sem. Ugye, ezt nagyon nehéz elfogadni a mai embernek, mert az egész életét azzal a küzdelemmel tölti, hogy mégiscsak elfogadhatónak bizonyítsa magát. És utána jön a Biblia, és azt mondja, hogy alapszinten elfogadhatatlan vagy, és semmit nem tudsz tenni azért, hogy elfogadható legyél. Minden jóságod, minden igyekezeted értéktelen. Minden igyekezeted, oké, megmosdatjuk a disznót, és mi marad a disznó? Hát egyrészt disznó marad, tehát még ha tiszta disznó is, akkor is disznó, igaz? A természetét tekintve, a lényét tekintve ugyanaz az állat, és a természetéből adódóan 2 percen belül visszamegy, és visszafetreng a sárba. Jogilag pedig ugye az a helyzet, hogy a disznó megette a ludak nem tudom miét, utána megmosdatjuk a disznót, de a ludak kajája attól még nem került elő, még ugyanúgy megette. Nem tudom, értitek-e? Hogy a későbbi helyes cselekedetek nem semmisítik meg a megelőző helyteleneket. Megölted a szomszédot? Tudom, hogy nem. De tegyük föl, hogy igen. És utána bocsánatot kérsz a feleségétől. Oké, ez megszünteti a bűnödet? Oké, teljes romlottság tan, a Róma 3, olvasd el, nincs igaz ember egy se. Mindenki vétkezett, mindenki teljesen gáz, totálisan alkalmatlanok vagyunk. Miért fontos ez? Miért kell ezzel kezdeni? Ki érti ezt? Értitek? Hogy feladd a hiába való küzdelmet. Hogy feladd ezt a rendszert. Ebben a rendszerben, ahol te meg akarsz felelni egy mércének, esélytelen vagy, ezt érted? Nem tudsz elég okos lenni, nem tudsz elég jó lenni, nem tudsz elég ügyes lenni, nem tudsz elég szorgalmas lenni, nem tudsz elég... Semmi nem tudsz lenni. Ebben a rendszerben halálra vagy ítélve. A betű, a szabályok szerinti élet megöl. Rendben van? A baj az, hogy nem adjuk föl a reményt. A baj az, hogy elesünk, bajban vagyunk, és aztán egy kicsi idő után kicsit kipihenjük magunkat, és összeszedjük magunkat, és ugyanannak a harcnak újra nekiállunk egy vak, bolond reménnyel. Teljes romlottságtana, elfogadhatatlan vagy. Ezzel kell kezdeni. És a második, hogy ezután viszont mindent ingyen kapsz. Ugye az első baj az az, hogy disznó vagy. Ki az, aki tudja, hogy disznó? Te egy disznó vagy. Ne haragudj. Mit lehet csinálni egy disznóval, hogy elfogadható legyen? Semmit. Le lehet vágni és megedni kolbásznak. És Isten ezt is csinálta. Újjá teremtett téged. Van egy valódi új teremtés. Oké? Okay? Ezt érted? Tehát Istennek van egy képe rólad, akibe szerelmes, akit a fiaként és lányaként szeret és tisztel, és ezt a valakit teremti újjá, amikor hiszel. Te egy új ember vagy. Abban a pillanatban, amikor hittél Jézus Krisztusban, mint a személyes megváltódban, új emberré lettél. Egy vadonatúj emberré. Aki már nem disznó. Ezt érted? Aki tökéletes. Aki olyan, mint Isten. Ez van ide írva. Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk. Mert ilyen bizalmunk pedig a Krisztus által van Isten iránt. A Krisztus által van menetelünk. Ő meghalt a bűneinkért, ő az, aki jóvá tette a tegnap elkövetett bűnöket, ő az, aki rendbe tudta rakni, hogy megöltem a szomszédot, fel tudja éleszteni a szomszédnak is örök életet ad, az igazságtalanságokat a mennyben kiegyenlíti, valós, elégséges fizetséget ad az elkövetett bűnökért, és a disznóból embert csinál. És utána azt mondja, hogy egyetlen egy kérdés marad nyitva, hogy te mit szólsz ehhez? Hiszed-e ezt? Hogy mostantól nem az vagy, amit csinálsz, hanem az, aminek születtél. Aminek újjá születtél, amivé én tettelek. És itt két különböző rendszer van, ami szerint gondolkozni lehet. Az egyik rendszer az, amely a humanista elképzelés, ahol az ember minden dolgok mértéke, és ezért az ember önmagára néz, én önmagamra nézek, és azt mondom, hogy az vagyok, aminek én ítélem magam. És én hogy ítélek? Mindig egy mérce szerint. És akkor a teljesítményem határoz meg. Vagy a másik rendszer, a teista rendszer az, ahol Istenre nézek, és az én értékem az, amit Isten ad nekem. Nem én vagyok az ítélő bírája annak, hogy jó vagy rossz vagyok-e, hanem Isten. És Istent kérdezem meg, hogy ki vagyok. És utána alázattal Istennek adok igazat arról, hogy ki vagyok. És Isten vajon miről beszél? És ehhez lapozzunk Róma 8-hoz. És azt mondja, és itt olvassuk, ugye? Mert ha test szerint éltek, és ez ugyanez a gondolat, meg kell halnotok. Ha test szerint élek, azaz a törvény szerint, a szabályok szerint, a saját teljesítményem és képességeim alapján ítélem önmagamat, akkor meg kell halnom. Oké, nem fizikailag, nem az lesz, a bűnben élsz, utolér a fizikai halál, mert Isten egy büntető Isten, te nem élhetsz bűnben. Nem erről van szó. Abban a pillanatban halott vagyok, mert ítélek, elidegenedek önmagamtól, a testvéremtől és Istentől. Cup, minthogyha így kilépnék a világegyetemből, a saját kis burkomba behúzódok, és mi vagyok ott? Elválasztott, azaz halott. Ha test szerint élek, a kis burkomban élek, és sehol máshol. De ha a szellem által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket pedig Isten szelleme vezérel, azok mik? Ha-ho? Isten fiai? Hát ez egy ilyen költői beszéd. Ez nem jelent sokat, nem? Akkor olvassuk tovább. Csak hogy nehogy félreértsük, hogy itt mire gondol. Mert nem a szolgaság szellemét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság szellemét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atya. Mi a szolgaság szelleme? A szolga az, hogy öreg, ez a szabály, ezt kell csinálni. Húzzál bele. És félj, mert ha nem felelsz meg, gondod van. És hogyha megfelelsz, akkor csak mehetsz tovább. Ez a szolgaság szelleme, ami félelmet generál. Miért? Mert tudom, hogy lehet, hogy nem felelek meg a szabálynak, sőt, az eddigi tapasztalatok alapján biztos, hogy nem felelek meg. És egy elidegenedő, egy halott életet élek. De ehelyett a fiúság szellemét kaptuk, amelynek a lényege a feltétel nélküliség. A fiam vagy, mondja Isten. És a fiam is maradsz. Érted, hogy ez nem tőled van? Érted, hogy ez nem rajtad múlik? Érted, hogy semmi köze nincs a te teljesítményednek a valódi értékedhez? Encsivel most babát várunk. És a kis Zoé meg fog születni. Szerintetek neki mennyi munkája, milyen teljesítménye, milyen érdeme lesz abban a hihetetlen kiváltságban, hogy mindent örököl, ami a miénk. Hogy feltétel nélkül szeretni fogjuk. Hogy mindent megadunk neki. Ami helyes, és ami adható. Mennyit dolgozik érte? Mennyire érdemlik ki? Oké, mit tud tenni azért, hogy ezt elveszítse? Amit a születés jogán megkapott. Ez egy más rendszer, értitek? Egy feltétel nélküli rendszer, amely olyan értéket tulajdonít, amit teljesítménnyel, figyeljetek, soha nem lehetne kiérdemelni. Isten azt mondja, hogy a fiam vagy. Olyan vagy, mint én. És azt mondhatod nekem, hogy abbá, atya, apu, szaladhatsz hozzám egy feltétel nélküli bensőséges kapcsolatba, ahol felugorhatsz az ölembe, elkaphatod a szakállamat, tudod, miközben átlendülsz a térdemen, és majdnem leesel, és azt mondhatod, hogy csokit szeretnék. És ő mit csinál? Szeret téged. És a csoki az attól függ, hogy vacsora előtt vagy után vagy. Vagy ebéd előtt vagy után. Oké, tehát, hogy nyilván ő a szeretete az érdekeidet szolgálni fogja, attól függetlenül, hogy mit tartasz te az érdekednek. Ezt értitek? Ez egy másik rendszer. Azt mondja, ha pedig, igen, azt mondja, maga a szellem tesz bizonyságot a mi szellemünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor, és itt jön a kemény rész, akkor örökösök is. Az örökösség, ki van köztetek? Jogász. Ismeri valaki az örökösödésnek így az alapvető szabályait? Oké, ha te vagy a kizárólagos örökös, akkor az mit jelent? Te vagy az egyik Rothschildnak az örököse. Hogy? Minden a tiéd, igaz? Minden a tiéd. Csak meg kell halnia a tulajnak. De amíg nem halt meg, addig is mint örökös várod az uralomba lépés pillanatát. Na most a helyzet az, hogy Krisztus már meghalt. Úgyhogy mi már a túloldalon vagyunk. Tehát már az örökségünket birtokba vehetjük. A kérdés az, hogy birtokba vesszük-e, ugye? Mert kell hozzá a mi döntésünk is. Azt mondja, örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Még a dicsőséget is megosztja velünk. Tehát nem csak az, hogy méltatlan nyomorult szolga vagy, de örökbe fogadtalak, na jó, itt a gyűrűm, tiéd mindenem, de hát egy méltatlan vagy. Nem, dicsőségben öröklünk. Ki vagy te? Az vagy, amit csinálsz? Vagy inkább ezt kérdezem, ki akarsz lenni? Ki akarsz? Az akarsz lenni, amit teljesítesz? Én ügyes vagyok, okos vagyok, szép vagyok, én ez akarok lenni. Vagy inkább az akarsz lenni, aminek Isten mond. Mert ő azt mondja, hogy a fiam vagy, a lányom vagy, az örökösöm vagy. Mindenem a tiéd. Olyan vagy, mint én. Újjáteremtettelek olyannak, amilyen én vagyok. Egy tökéletes, hibátlan, új ember, akit a gyerekemként szeretek, felnevelek, és akit a fiam Jézus Krisztus feleségül fog venni. Egy évű Istennel, az ő jogán, az ő hatalmában. És a baj az egyetlen baj, hogy ezt még nem hallottuk eleget. Amit sokat hallottunk, az az, hogy az vagy, amit csinálsz. Amit sokat hallottunk az az, hogy miért nem tanulsz jobban. Amit sokat tanultunk az sokat hallottunk az az, hogy sose leszek olyan, mint Pierce Brosnan, vagy hogy hívják. És a feleségem ennek örül. Oké, de ez a lényeg, hogy van egy rendszer, amiben eddig csak egy nyomorult kis senki voltam. És ezután is az leszek. Ismeritek a történetet a rút kiskacsáról? Tudjátok, egy lút tojás, vagy nem lút, milyen tojás? Az hattyú tojás a lút tojások, kacsatojások közé keveredik. És megszületsz, és rajtad röhög mindenki. Mert nem vagy olyan, mint a többiek. Nem férsz bele a képbe. Nem felelsz meg a mércének. És fölnősz depressziós kiskacsaként, igaz? Aki rosszabb mindenkinél, aki egy senki, aki meg akarna halni, csak hogy ne kelljen ebben a kitaszítottságban élnie. És aztán kiderül rólad, hogy valójában hattyú vagy. Te vagy az a madár, akit mindig irigyelve néztél, és álmodtál róla, hogy bárcsak olyan lehetnél. Az élet ez a tündérmese. Ez a tündérmese az egyetlen valóság. Te Isten örököse vagy. Olyan, mint ő, a gyermeke. És a kérdés az, hogy hajlandó vagy-e ezt elfogadni. A kérdés az, hogy hajlandó vagy-e a másik rendszert lecserélni erre az újra. Ezek a te döntéseid, amiről a Gyuri beszélt. A te döntésed, hogy kinek hiszel. A te döntésed, hogy hogyan nézel magadra. A te döntésed, hogy mit mondasz magadnak a nap 24 órájában. Hogy milyen szöveget engedsz meg ott belül. Ó, te nyomorult, már megint nem csináltad meg, amit kellene. Ó, te nyomorult, miért nem vagy olyan, amilyennek lenned kéne? Fúj, fúj, halott vagy, halott vagy. Miért mondod ezt magadnak reggeltől estig? Vagy miért mondod magadnak azt, hogy de jó vagy, ügyes vagy, megcsináltad, amit kellett. Nagyszerű vagy, húzzál bele, ennél többet is tudsz. Ugyanaz a rendszer. Ugyanúgy hazudik. Azt kéne mondanod magadnak, hogy nem számít, szeretve vagyok, el vagyok fogadva, örökös vagyok, Isten fia, és ez nem változik. Ezen én nem tudok változtatni, hiába gürizek, nem teszek hozzá. Hiába szúrok el mindent, nem veszek el belőle. Érinthetetlenül elfogadott vagyok. Megváltoztathatatlanul szeretett, örökös, sok hibával. De egy nagyszerű Istennel, aki felnevel engem. És remélhetőleg ez az én történetem. Ide van írva, figyelj! 17. vers, ugyanebben a fejezetben, 2. Korintus 3-ban. Az Úr pedig a szellem, és ahol az Úr szelleme, ott szabadság. Ó, ebben a világban élünk. Abban a világban, ahol szabadok vagyunk. Szabadok vagyunk a teljesítménytől, szabadok vagyunk önmagunktól, szabadok vagyunk a korlátainktól, szabadok vagyunk. Valóban szabadok. A világ azt mondja, hogy add a kezed, hadd tegyem rá a bilincset, és ezzel a bilincsel majd elvezetlek a szabadságra. De ez egy hazugság. És itt jön a 18. vers. Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, mindnyájan ugyanarra a képre formálódunk át az Úr szelleme által dicsőségről dicsőségre. Sanyi, én nem érzem, hogy már nem vagyok disznó. Én még mindig disznónak érzem magam. Sanyi, oké, hogyha annyira tökéletes lettem, akkor miért nincsenek ott a tökéletesség tettei? Legalább egy pár, úgy értem, valami nyomorult kis szikrája annak, hogy méltó vagyok. Miért van az, hogy ha bár tudom, hogy el vagyok fogadva, mégis bujkálok, mégis teljesítek, mégis a régi rendszerben gondolkozom? Hát azért, mert még nem hallottam eleget. Mert még nem néztem eleget, fedetlen arccal az Úr dicsőségét. Ha nézem is az Úr dicsőségét, fedett arccal teszem. Valahogy így. Ó, Uram, tudom, hogy megváltottál, tudom, hogy most már keresztény vagyok, és beszélnem is kell veled. Nem nagyon szeretek veled beszélni, mert méltatlan vagyok. És tudom, hogy utálsz. Én is utálom magamat. Nem is csodálkozom rajta, hogy te is utálsz. Ne haragudj, Uram, hogy el kell, hogy viselj engem, de én igyekszem megfelelni, és ha egy nap megfelelek, majd kijövök, és akkor majd beszélgetünk, jó? Fedett arccal szemlélem az Úr dicsőségét. A régi rendszerben. És mit változtat ez rajtam? Ez semmit, ez csak ront rajta. Ezért van annyi keresztény, akinek semmi más esélye nincs, csak a képmutatás. Úgy értem, tudom, hogy egy bukás vagyok, de azért eljátszom, hogy nem. Jövök a gyülibe és mosolygok. Hellóztok! Az Úr áldjon, téged is az Úr áldjon. Boldog vagyok. És aztán hazamegyek is. És az agónia miért? Mert ugyanazt a rendszert élem, csak már egy másik pecsétet rakok rá, a kereszténység pecsétjét. Fedetlen arccal. És a fedetlen archoz a teljes romlottság tana kell. Ezt értitek? Ha van még reményed arra, hogy jó leszel valaha, hogy jobb leszel, akkor fedett arccal jársz. Akkor halálban élsz. Miért? Mert ez a rendszer arra ítél. Akkor nézem Istent, és azon gondolkozom, hogy most valószínűleg most egy kicsit jobban megfeleltem, ugye? És ugyanaz a beteges rendszer, ahol nincs közöttetek kapcsolat, csak a teljesítmény levelemet, a munkakönyv, vagy mi ez, hogy hívják, a ilyen munkalista, vagy mi ez, teljesítmény listámat hozom, mit? Checklistámat, vagy mit tudom én, hogy hívják ezt. És nincs kapcsolat. És nincs valódi átformálódás, de ha jövök úgy, ahogy vagyok, és azt mondom, hogy Uram, nem tudom, hogy most jó vagyok-e vagy rossz, de azt tudom, hogy esélytelen vagyok, egy teljes kudarc vagyok, és az alap, amin jöhetek, az Krisztus, ugye? Ilyen bizalmunk pedig a Krisztus által van Isten iránt, aki meghalt értem, igazzá tett engem, mint ahogyan ő igaz, úgyhogy ugyanaz a passzusom van, mint neki. Útlevelem van. Hé, Isten, velem ne szórakozz, útlevelem van. Én jöhetek hozzád. Én a te fiad vagyok, és igenis meghúzgálom a hajadat, és ha lenne szakállad, akkor a szakálladat. És nem mondhatsz semmit, mert te szeretsz engem, és szeretned is kell engem, mert olyan vagyok, mint te. Önmagadként kell, hogy szeress. És ez hol van a Bibliában? János 15-ben van. János 15:9. Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ez a parancs. Ragaszkodj kétségbe esetten, makacsul és büszkén ahhoz, hogy Isten szeret téged. Érted ezt? És ne próbálj megfelelni ennek a szeretetnek. Mert lehetetlen. Nem kell megfelelned neki. Légy, aki vagy, de szemléld az Úr dicsőségét fedetlen arccal. Ez az egyetlen esélyed arra, hogy a lelked megértse a változást, megértse, hogy ki vagy valójában, hogy kilépsz a teljesítményrendszerből, hogy megtagadod, hogy teljesítesz, és azt mondod, hogy Uram, egy totál bukás vagyok, de te így szeretsz engem, beszélj hozzám. És ezek lesznek azok a pillanatok, amikor életedben először igazán hallani fogod az Urat. Mert a többi az a beteg rendszered, az a teljesítményrendszer, amiben az Úr nem vesz részt. Ő nem játssza ezt a játékot. Nem írja alá a checklistádat. Nem hagyja jóvá a teljesítményprogramodat. És nem fog kárhoztatni azért, amiért kárhoztatod magad. Értitek ezt? Most azt mondom, hogy élj bűnben? Nem ezt mondom. Nem. Csak ne akarja jóságoddal megfelelni, és ne hidd, hogy a bűnöd pedig kárhoztat. A lázadásod az kárhoztat. Igen, ha bűnben akarsz élni, akkor Isten meg fog győzni arról, hogy ez bűn, és hogy nem élhetsz így. De ahogy 1 János 1:7-8-9 szerint megvallod a bűnödet, ő hű és igaz, megbocsájtja, és szabad vagy. És gyere ő hozzá úgy, ahogy vagy, és szemléld a dicsőségét, nézd a csodálatos hatalmát, a szeretetét, a hűségét, a jóságát, nézd a Bibliát ezzel a szemmel, és azt fogod látni, hogy Úristen, ez egy másik könyv. Ez egy másik könyv. Én eddig itt csak teljesítményt olvastam. De most, hogy rendszert váltottam az elmémben, egyszer csak megláttam, hogy ez Isten szerelmes levele hozzám. Az ő ígérete felém arra, hogy mindent megtesz értem, hogy soha nem hagy el, hogy örökké hű lesz. Az ő meggyőző levele a legjobb szélszöveg az egész világon. Megpróbál meggyőzni arról, aki és ami valójában vagy. Örökös, Isten fia, választott, szeretett, szent nemzetség. Ez vagy te. Mit tettél ezért? Hülye kérdés. Mit tett a kis Zoé azért, hogy a mi gyerekünként szülessen? Az égvilágon semmit. És ugyanígy te se tettél az égvilágon semmit azért, amit Krisztus tett érted. Elfogadtad, ennyit tettél. Egy egyszerű kis igent mondtál, és szutty, ő megcsinálta. Örök életed van. Fiú vagy, és visszafordíthatatlanul. Az egyetlen dolog, amit ezután tehetsz, hogy olyan ostoba vagy, hogy nem veszel erről tudomást. Hogy olyan marhaként éled az életedet, aki habár már nem disznó, mégis visszamegy a sárba, és úgy él, mintha disznó lenne, és vágja a és várja a levágás napját. Miközben már nem vagy benne ebben a rendszerben. De ha nem vagy hajlandó ettől a gondolattól elszakadni, akkor a tapasztalatodban, az élményedben mit fogsz megélni? Hát azt, hogy disznó vagy. És disznóként fogsz küzdeni az életben ugyanúgy, mint eddig. És mind az az áldás, mind az az ajándék, mind az a feltétel nélküli lehetőség, ami nyitva van előtted, az elzárva marad. Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, mindnyájan ugyanarra a képre formálódunk át az Úr szelleme által, dicsőségről dicsőségre. Ez lenne a program. Hagyd magad szeretni. Maradj meg az Úr szeretetében. Ragaszkodj ehhez a gondolathoz, hogy ő szeret feltétel nélkül. Vedd el a leplet, ne fedd el az arcodat, vállald magad, és mondd, Uram, figyelj, öregem, te, és itt van, ez csodálatos, ez is benne van. Nem én akartam ezt, te akartad. Tudtad, hogy mi van a csomagban, akkor most, ha megfőzted, edd is meg. Nem próbálok úgy tenni, mintha más lennék, mint ami vagyok. Ez vagyok, és meg akarok változni, és igen, nem akarok bűnben élni, de figyelj, most oké, öregem, Istenhez beszélünk éppen. Figyelj, itt van az én őszhajam. Szerinted meg tudom változtatni? Szerinted meg tudom csinálni? Ha pedig ezt a legkisebbet se tudom, akkor miért várod tőlem, hogy a jellememet megváltoztassam meg az életemet uraljam, meg ilyeneket csináljak? Ne várj tőlem ilyeneket. Én egy kis csecsemő vagyok, bekakilni, bepisilni tudok. Egy 3 éves kisgyerek vagyok, akinek csak egy dolog körül forog az agya, a mecsie körül, és az a gondolat, hogy mások, az nem is létezik, csak az én létezik. Én. Mit vársz tőlem, Isten? Én egy 10 éves vagyok, akinek elege van az egész rendszerből. Kezd felébredni bennem az igazságtudatom, az önérzetem, és miért akarod te megmondani, hogy a dolgok hogy legyenek? Ne várj tőlem, hogy ne lázadjak ez ellen. Én lassan egy fiatal felnőtt vagyok, és kezdek elbizonytalanodni. Segíts, Uram! Én egy érett felnőtt vagyok, és tudom, hogy a te trónodon fogok ülni egy nap. És veled járom az életemet. Ez egy folyamat a megértésben, de a jogalapja az első pillanattól megvolt. Én vagyok az örökös, te vagy az örökös. És figyelj, ezt nem te akartad. Itt van. Azt mondja, hogy olvasom 12-től. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja a barátaiért. Ti a barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Többé nem mondalak titeket szolgának, mert a szolga nem tudja, hogy mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam, az én atyámtól, azt tudtul adtam nektek, és itt jön a lényeg. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket, és rendeltelek arra, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. És ezeket azért parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Figyelj, ez Isten ötlete volt. Ő tudta, hogy te ki vagy. Ő akart téged. Ő szeret téged úgy, ahogy vagy. Lazíts! Légy arrogáns! Ne érts félre! Mivel légy arrogáns? Azzal, amit Isten parancsolt. Mit parancsolt? Ez kemény, ez parancs. Azt mondja, tartsd meg a parancsolatomat. Ez kemény. És mi az ő parancsolata? Maradjatok meg az én szeretetemben. Ebből nincs kiút. Ebből Isten nem enged. Azt parancsolom, hogy maradj meg az én szeretetemben. Parancsolom, hogy fogadd el a szeretetemet. Parancsolom, hogy éld a boldog, örökös életét. Parancsolom. Ezt értitek? Ebből nincs kiút. Ezzel légy arrogáns. Hé, Isten, te szeretsz engem, nem? Igen. De nem élhetsz lázadásban. Dehogy is nem. Igazad van, abban is élhetsz. Csak majd kinevelem belőled. És nyugi. Engem nem zavar össze a lázadásod. Én látom az elejét, és látom a végét. Én nyugodt vagyok, mert ismerem a végkifejletet. Én ki tudom várni. Nem baj, hogyha 3 évig nem beszélsz velem. Az se baj, ha 13 évig nem beszélsz velem. Mert én látom a 14. évet, ahol megtörtén és alázattal fogsz szólni hozzám. Én szeretlek, és a szeretetem feltétel nélküli. Úgyhogy nem tudom, hogy ez segít-e nektek, vagy sem, de az élet sokkal nagyobb, szebb és jobb, mint amit a világ hazudik nekünk. Az élet egy végtelen, mindenható, teremtő Isten jóságának az eredménye. És annyival többet rejt a számodra, mint amennyivel magasabban van a földnél az ég. Tegnap beszéltünk apologetikán erről, hogy Isten azért teremtette olyan pazarló gazdagsággal a világegyetemet, a földet, az állatvilágot, a növényvilágot, a szépséget, azért teremtette ilyen pazarló gazdagsággal, hogy értsük, hogy milyen mérhetetlenül nagy az ő szeretete irántunk. Hogy rámerjük bízni magunkat, hogy lemerjük váltani a régi rendszert, ahol én bízok magamban, és én teljesítek, és én az vagyok, amit a teljesítményem mutat arra, ahol azt mondja, hogy az vagy, aminek én teremtettelek, és az vagy, aminek én mondlak, és e szerint az örökösöm vagy, az vagy, aki mindent ural, és aki velem egyívű. Mit változtat ez a mindennapjaidon? Hát ha nem hiszed el, akkor ez a legüresebb és értelmetlenebb hazugság, tündérmese, ami létezik. De ha elhiszed, úgy értem, ha ez valóságos, és te nem lázadsz ellene, akkor ez megnyitja az utat mind afelé, amit Isten készített a számodra. Kerülő utak nélkül. Hosszú kerülő utak nélkül. Isten tökéletes tervét hozza. Örömet, elégedettséget, teljességet egyik pillanatról a másikra. Ezt érted? Teljesítmény nélküli teljességet. Értitek ezt? Nem értjük. Azért az agyunk bele van rögzülve. Na jó, de mit kell nekem csinálni? Na jó, de mikor kapom ezt meg? Mikor jutok el arra a szintre, hogy ezt megkapjam? Öregem, ugyanazt az ostoba kérdést szajkózod. Nem kell teljesítened semmit, és nincs mikor, amikor most, tegnap volt, a hited pillanatában volt, már a tiéd, és most is csak annyit kéne tenned, hogy megértened, és elfogadnod. És már most működik az életedben, csak nem nézek oda. És ahogy oda nézel, mint ahogy a Ruth kiskacsa a tükörképét, ahogy meglátta a tócsában, egyszer csak felismerte azt a valóságot, ami valóság volt azelőtt is, csak ő nem tudott róla, és ezért nem élt benne. Egy pokol volt az élete, és néha a miénk is az, miközben a legszebb álom lehetne. Értitek? És ez azt jelenti, hogy egyik napra a másikra milliómos leszel, és a problémáid megoldódnak? Nem! Nem! Miről beszélsz? Megint ugyanaz a hülyeség. Megint egy teljesít, megint egy rendszert akar... Nem! Oké, mondok egy példát, és aztán elmehettek, mert már túl vagyunk az időn. Utolsó példa. Elmegyünk kirándulni egy hétvégére. Felmegyünk a Bakonyba. És elterveztük, hogy gyönyörű idő lesz, sátorozni fogunk, és szuper lesz. De nincs jó idő. Szakad az eső, még havazni is elkezd. Egy vízfolyásra építettük fel a sátrat, és az egész hétvége úgy rossz, ahogy van. Úgy értem, a tüzelőnket elmosta a víz, és se kaja, se minden rossz. És még össze is vesztünk. Mi a különbség ebben a helyzetben, és most mondok egy egyszerű, megfogható példát, hogy egy munkanélküli, válás előtt álló, önmagát el nem fogadó, depresszióban élő emberként vagy ott, vagy egy rendkívül sikeres, nagyszerű kapcsolatban élő, önmagával, helyes képpen, erővel és belső békességgel és stabilitással élő emberként vagy ott. Mi a különbség? Nagyon sok. Nagyon sok. Nagyon sok. A kaja ugyanúgy nincs, a víz ugyanúgy esik, de az élmény ég és föld. Belső erővel, tartással, értékekkel élve, ez csak egy buli. Én nem vicceltek, volt egy hétvégénk, elvitt minket a víz, állati jó volt. Ugye, extrém kalandtúra volt. Nem annak indult, de az lett belőle. Vagy az élet úgy rossz, ahogy van, és itt is csak azt kaptam, ami eddig is jött. Az egész úgy mehet le a WC-n, ahogy van, és utálom az egészet. De figyelj, ez belőled jön. És hogyha a legjobbat kapod, akkor is ez jön belőled, és ha a legrosszabbat, akkor is. De ha belül meggyógyultál, ha belül egy másik életet élsz, akkor minden arannyá válik a kezedben. Érted a különbséget? És ez csak a pragmatikus oldala. Úgy értem, az élmény szintjén. Arról nem is beszélve, hogy Isten hitet követel, és ezer ígéretét csak azért nem valósíthatja meg az életedben, mert nemet mondasz rá. Nem engedem. De én már kiszedtelek volna a trutyiból. Nem engedem. De hát én engedem. Nem, a hitetlenségeddel nem engeded. A világképeddel nem engeded. Én az vagyok, aki nem érdemlek egy ilyet. Megtennéd valaki másnak, de nekem nem tennéd meg, mert én nem érdemlem meg. És ez hitetlenség. Isten azt mondja, hogy hé, te még a régi rendszerben élsz. Mondd azt, hogy nem érdemlem meg, pont ezért fogom ajándékba kapni. És Isten azt mondja, köszönöm is, mert csinálom is. Amen. Drága Jézus, csak arra kérünk, hogy tedd ezt valósággá az életünkben. Add, hogy bízzunk benned. Add, hogy ne önmagunkra nézzünk. Add, hogy ahogy vagyunk, bukottan és bűnösen hozzád jöjjünk, és ajándékba kapjuk mindazt, amiért azelőtt dolgozni akartunk, vagy már nem is mertünk nekiállni, mert úgyse volt esélyünk. Az élet olyan értékes, olyan nagyszerű, és olyan bonyolult, hogy sehogy másképp nem működhet, csak ha ajándékba kapjuk, csak ha te éled azt helyettünk. Úgyhogy tedd ezt, Urunk. És ha valaki még nem fogadta el Jézus Krisztust, mint a megváltóját, ez az első lépés, el kell fogadnod. A szabad akaratod számít, igent kell mondanod Istennek. Nem teljesítened, csak megengedned neki. Válts meg engem, mondd most, válts meg engem, Uram, adj örök életet, és add nekem ajándékba azt, amiért sose tudnék megdolgozni. A te nevedben, Krisztus nevében. Amen.